Köszöntöm Önöket, Kalapos Mihály vagyok. Mai adásunkban két olimpiai bajnokunkkal, a 2012-ben Londonban győztes Gyurta Dániellel, valamint az 1996-os atlantai ötkarikás aranyérmes Cene Attilával hallhatnak hosszabb interjút. Tartsanak velünk! Októberben az olimpiai bajnok és háromszoros világbajnok mellúszó Gyurta Dánielt beválasztották a nemzetközi úszó hírességek csarnokába. Gyerekként nagyon komoly inspirációt jelentett számára az a több tucat magyar sportoló, akinek a nevét, fényképét láthatta egy-egy edzőtábor alkalmával Fort Lauderdale-ben. Az Inforádiónak beszélt pályafutása legnagyobb sikeréről, valamint a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban eltöltött 8 évéről is.
Nagyon-nagyon sokat készültünk, edzettünk, edzőtáboroztunk Fort Lauderdale-ben. Azokban az időszakokban, amikor itthon nagyon hideg volt, tél volt, esett a hó, és az influenza járvány miatt kicsit a meleg éghajlatra kellett elmenjünk és edzettünk. Mi nagyon sokat jártunk a Hall of Fame-be, ugye nagyon sok magyar van, hála Istennek, szerencsére a halhatatlanok között, és lapozgattuk, emlékszem, Kovács-Hegyi Feribával, Széles Sándorral, Wild Balázsral, csapattársaimmal, öcsémmel, Pista bácsival, a masszőrrel, azokat a képeket néztük a falon, azokat a kiváló versenyzőket, vízilabdázókat, akik benn voltak a csarnokban, és azért ott nagyon sokat inspirálottunk, én biztosan, és nagyon sok célt adtak afelé, hogy majd előbb-utóbb én is be tudjak kerülni, és azt gondolom, hogy biztos, hogy meghatározta az a sok-sok ott tartózkodás és ott lét azt, hogy tényleg el szeretnénk érni, el szeretném érni azokat a célokat, amiket aztán végül sikerült elérnem. Úgyhogy ott lenni és átvenni a díjat, átvenni a szalagot, egy fantasztikusan jó érzés volt, és azt éreztem, hogy a pályafutásomnak a megkoronázása.
Hogyan zajlik egy ilyen ceremónia, egy ilyen beiktatási ceremónia? Mi történik?
Levetítettek mindenkiről egy 2-3 perces kis filmet, amiben minden olyan fontos részletet elmondtak a versenyzők beiktatottak pályafutásával, életútjával kapcsolatban. Természetesen a legnagyobb része az a sportkarrier volt, de emellett nagyon sok egyéb fontos dolgot is elmondtak az emberről. Aztán felhívtak minket a színpadra, egyesével természetesen, és akkor ott mindenki el tudta mondani azokat az érzéseket, amiket ott érzett, vagy amilyen beszéddel készült, és akkor utána egy szalagot akasztottak ránk, illetve egy ilyen nagyon szép üvegserleget, kupát tudtunk még átvenni, úgyhogy nagyjából így zajlott az esemény. Ugye maga az eseménynek a fontosságát is jelezte azt, hogy az ESPN élőbe adta az Egyesült Államok egyik legnagyobb sportcsatornája magát a gálát, úgyhogy ebből a szempontból nagyon szigorú volt a menetrend, tehát minden egyes videó, minden egyes beszédre felhívták a figyelmünket, hogy nagyon-nagyon-nagyon szigorú időintervallumban kell tartanunk magunkat pont a tévés jogok miatt, de egyébként maga a gála nagyon sok ismerős, nagyon sok barát, nagyon sok volt sportoló volt ott jelen ezen az eseményen, úgyhogy egy nagyon baráti, nagyon jó hangulatú esemény volt, és hát természetesen még egyszer mondom, nagyon megható volt nekem ott lennem, és átvennem ezt a kiváló díjat.
Kellő távolságból nézte ezt a kis filmet, tehát, hogy ez már nagyon régen volt az életében, vagy át tudta élni, mintha most történne mondjuk a londoni olimpiai győzelme?
A filmet látva nem azokra a pillanatokra gondoltam, hogy újra átéljem azt, ami velem történt, hanem inkább csak boldog voltam, és nagyon nagy mosolyal az arcomon. Jó érzéssel tudtam végigélni ismételten azokat a pillanatokat, azokat a néhány másodperceket, amiket a pályafutásom során átéltem. Azt éreztem, hogy mindenki, aki ott volt, az egy kicsit újból ugyanezt tudta átérezni, nem csak velem kapcsolatban, hanem az összes beiktatottal kapcsolatban.
Ez egy nagyon göröngyös pályafutás volt, amiben nehezen sikerült felérni a csúcsra. Gondolok arra, hogy 2004-ben még nagyon fiatalon olimpiai ezüstérmes lett, ugye 15 évesen, és aztán el kellett telnie 8 évnek az olimpiai aranyig.
Én szerintem minden pályafutásnak megvannak azok a nehézségei, amikkel egy versenyző fel tud érni a csúcsra. Vannak olyan pályafutások, amiben ez a nehézséges sokkal látványosabb, sokkal szembetűnőbb, vannak olyan pályafutások, ami nem ennyire, tehát gondolok itt arra, hogy az én pályafutásomban, az én csúcsra érésemben talán tényleg a legnehezebb rész az a az az aténi időszakot követő jó néhány év volt, amikor nem úgy jöttek ki az eredmények, de biztos vagyok benne, hogy más sportolónál meg ugyanúgy megvannak ezek a nehézségek, csak lehet, hogy sokszor egy-egy betegség, egy-egy sérülés miatt, vagy akár teljesen más dolgok miatt van maga ez a nehezítő körülmény egy-egy versenyző elé téve. Biztos vannak olyan versenyzők, akiknek sokkal könnyebb az útja. Én nem cserélnék senkivel, tehát én nekem így volt kerek az egész pályafutásom. Sokszor megkapom azt a kérdést, hogy csinálnék-e vajon valamit másképpen. És mindenkinek azt szoktam mondani, hogy persze egy alternatív valóságban én is sok mindent megnéznék, hogy mi lett volna akkor, ha, de valahogy mégis a nap végén, a gondolat végén oda lyukadok ki, hogy azért mégis mindent ugyanúgy csinálnék, hogy csináltam, mert azért az én pályafutásom az kerek volt, és hogyha megnézem a vitrinemet, vagy végig gondolom azt, hogy milyen eredményeket értem el, akkor azt érzem, hogy tényleg minden olyan eredményt sikerült megúsznom, minden érmet sikerült megnyernem, amire gyerekkoromban álmodtam.
Ugye az olimpiai arannyal nem vetekszik semmi. Mégis nem nagyobb teljesítmény az, hogy három egymást követő világbajnokságon képes volt megnyerni a 200 méteres mellúszást, ugye 2009 Róma, 2011 Shanghai, 2013 Barcelona, sőt ugye 2015-ben Kazányban is dobogós volt, harmadik lett.
Igen, én nekem a pályafutásom egyik legcsodálatosabb időszaka ezek a világbajnoki szereplések, amikor egymást követő világbajnokságokon sikerült megvédenem a címeimet, és ugye az úszósport különlegessége, hogy nem minden évben rendeznek VB-t, hanem két évente, tehát egy ilyen hármas VB aranysorozat az pont a két évente tartó megrendezés miatt jelzi tényleg ezt a hosszúságot, vagy ennek a teljesítménynek a hosszúságát. Ettől függetlenül azért én azt szoktam mondani, hogy az olimpiai arany azt nem lehet felülmúlni tényleg semmivel, tehát én azt érzem, hogy nagyon büszke vagyok arra tényleg, hogy a világbajnoki sorozatomban egymást követően háromszor tudtam nyerni, de azért az olimpiai aranynak van a legnagyobb súlya is, és hogy nekem az jelenti a csúcsok csúcsát. Természetesen nagyon sok szép eredményt elértem a londoni olimpiai győzelmem mellett is, de hogyha tényleg ki kéne emelnem valamit, akkor mégiscsak a londoni olimpiai aranynak az átvétele és a himnusznak a meghallgatása a pályafutásomnak a csúcsa.
Párizsi olimpiával ugye véget ért a NOB tagsága, közben pedig a Magyar Olimpiai Akadémia elnöke. Hogyan élte meg ezt a NOB-tagságot, ezeket az éveket, illetve mi ez a Magyar Olimpiai Akadémia, aminek az elnöke lett?
A NOB-tagságom az egy nagyon csodálatos időszak volt a pályafutásomban és az életemben. Az, hogy a NOB Sportoló Bizottságát tudtam képviselni, az olimpiai mozgalmat tudtam vinni és képviselni az egész világon, Magyarországon. Ez egy nagyon csodás időszak volt. Nehéz volt, megterhelő volt. Azért azt tudni kell, hogy NOB-tagként a sok-sok utazás, a sok-sok konferencia, a sok-sok tárgyalás mellett azért lehetett tudni, hogy egy 2020-as évek előtti kirobbant Szocsi botrány, ami ugye az oroszok kapcsán, aztán utána a Covid alatt megrendezett olimpia, aztán az ukrán-orosz háború miatt azért rengeteg olyan feladatunk volt és nehézségünk volt, amit meg kellett oldani. A legaktívabb bizottság a NOB-on belül, tehát nekünk minden hónapban van egyeztetésünk és ülésünk, illetve a NOB-nak a végrehajtó bizottsága, az elnöksége, az folyamatos kapcsolattartásban van a NOB-nak a sportolói bizottságával. Ugye a sportolói bizottságának a mindenkori elnöke az helyet foglal a NOB-nak a végrehajtó bizottságában, tehát a döntéshozatalban a mi hangunkat azt lehet képviselni, és hát azért mi két évente megrendeztünk egy sportolói fórumot, ahol több mint 400 sportolói képviselő volt jelen Lozánban, tehát az összes Nemzeti Olimpiai Bizottság sportolói bizottságának az elnökét meghívtuk, ugye 206 országa van a NOB-nak, tehát 206 sportolói bizottsági elnököt hívtunk meg, illetve az összes nemzetközi sportszövetség sportolói bizottságának az elnökét meghívtuk, a kontinentális sportolói bizottságnak az elnökeit, stb. Tehát ma két évente megrendeztünk egy sportolói fórumot, ahol több mint 400 sportolói képviselő volt jelen, és ezeken a többnapos konferenciákon, üléseken, keynote speakeken, kerekasztal beszélgetéseken volt szerencsém megismerni azokat a feladatokat, azokat a javaslatokat, azokat a problémákat, amiket a világ sportolói éreznek, illetve amikben szeretnének változtatásokat. Ezeket a hangokat, ezeket képviseltük a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a döntéshozatalában. Úgyhogy egy nagyon szép időszak volt, és megtisztelő volt helyet foglalni ebben a 8 évben a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a tagjai között. Úgyhogy én nekem egy fantasztikus időszaka a pályámnak és az életemnek ez a 8 év, és 2024. októberétől pedig a Magyar Olimpiai Akadémia elnöki feladatát látom el, és hát ez is egy nagyon megtisztelő feladat, és hát egy nagyon felelősségteljes is, hiszen hogyha megnézem az Olimpiai Akadémia korábbi elnökeit, vezetőit, akkor Schmidt Pál, Aján Tamás, Bukta Zsuzsanna, Iglódi Endre, és akkor én pedig az 5. elnökként kezdem el most idén a munkát, ami egy nagyon fontos része magának a magyar olimpiai mozgalomnak. Ugye a hagyományőrzésnek az ifjúság felé való információs átadása az, hogy az olimpiai mozgalmat hogyan tudjuk a fiatalok felé a lehető legjobban képviselni, a nyári ifjúsági olimpiai táboroknak, az olimpiai bajnokokról elnevezett iskolákba való szerepvállalás, az, hogy az olimpiai bajnokokat hogyan tudjuk a fiatal generáció felé elvinni, úgyhogy a sporttörténeti részt is megmutatjuk neki. Azt, hogy nekünk 1896 óta hány olyan bajnokunk van, úgyhogy azoknak a bajnoknak az életútját kicsit jobban megismerjék a fiatalok, és emellett persze minden, ami a hagyományőrzésnek az ellátása, a feladata, az, hogy tényleg ne feledkezzünk meg azokról a bajnokokról, akik nekünk hála Istennek vannak, ez mind az akadémia feladata. Győr Véla úr, az Olimpiai Akadémia főtitkára most már hosszú évek óta, 2018 óta főtitkárként látja el a feladatokat, és az operatív részt, azt a napi szintű munkát, azt Béla úr látja el. Úgyhogy én nekem maga ez a feladat, ez egy nagy álmom volt, hogy én ezt el tudjam látni, és jelen tudjak lenni továbbra is az olimpiai mozgalomnak a részvételében. Ebben szeretnék minél több energiát belefektetni.
Gyurta Dánielt hallották. Az 1992-es barcelonai ötkarikás bronzérmére legalább annyira büszke, mint a 4 évvel későbbi olimpiai aranyérmére 200 vegyesen. Czene Attila az Inforádiónak arról is beszélt, hogy miként tudta kezelni edzője, Szécsi Tamás híresen kemény edzésmódszereit.
Sportolni érdemes mindenkinek. Az, hogy az élsport vagy versenysport legyen, azt nem tudom. Én magam sem, és mi magunk sem fogjuk a családban erőltetni, hogy a kislányunk mindenképpen versenyző, akár úszóversenyző legyen, vagy profitáncos. De hogy a versenysport fiatalon megszeretetni nem csak a sportot, hanem az, hogy valaki versenysportoljon a saját korosztályában, ő megméresse magát, szerintem ez egy fontos dolog. Tehát a későbbi életre való nevelésre és az életre való felkészülésre, én azt gondolom, hogy a versenyhelyzet az mindenképpen jót tesz. Tehát én maximálisan egyetértek azokkal a törekvésekkel, amikor azt próbáljuk szorgalmazni, akár nagy társadalmi szinten, hogy minél több fiatal kezdjen el versenysportolni bármit is. Aztán természetesen, hogyha ez ideig óráig megy, és ahogy mondtam, nem kell erőltetni, akkor is szeresse meg valamelyik mozgásformát, és hát maradjon akkor szabadidősportoló státuszunk, mert az legalább olyan fontos. Egy egész életre szól.
Melyik volt élete legjobb versenye, vagy legjobb úszása, ha most az események rangjától eltekintünk?
Ha az események rangjától eltekintünk, akkor 2 olyan ominózus esetet tudok megemlíteni. Mind a 2 az Egyesült Államokhoz kapcsolódik. Volt egy 94-es, az azt jelenti, hogy 20 éves voltam, amikor a római világbajnokság előtt, tehát nem főversenyen, hanem tavasszal az amerikai nyílt bajnokságon indultunk egy felkészülés végén, és ott tudtam először a bizonyos, akkor még 2 perces álomhatárt leginkább megközelíteni, ha jól emlékszem, 2 perc 17 század másodperc. Ez ma gyenge időnek tűnik, de ez akkor, 94-ben, ez egészen pontosan az amerikai nyílt bajnokságon, ez azon a kontinensen a legjobb időnek számított valaha. Tehát az egy ominózus nagy pillanat volt az én életemben, amikor úgy éreztem, hogy tényleg ott valahol a legtetején állhatok, és a másik alkalom pedig szintén, kicsit később ugrunk időben, de nem sokat, 2000-ben, akkor már 25 méteren, egyébként rövidpályás medencében, de nem yardos, hanem méteres medencében, 26 évesen az amerikai egyetemi bajnokságon pedig rövidpályás világcsúcsot állíthattam be, hogy az akkori legnagyobb riválisom, ellenfelem Jani Szievinennek a 200 vegyes rövidpályás 25 méteres medencében elért eredményét tudtam beállítani.
Ha viszont az események rangjától nem tekintünk el, akkor természetesen az atlantai olimpiát mondja, és a 200 vegyesen nyert olimpiai bajnoki címét.
Ez így van, de utólag visszaelemezve én azt gondolom, hogy a barcelonai bronzérem egyébként legalább ugyanolyan nagy. Sőt, ahogy telnek az évek, egyre inkább azt gondolom, hogy sokkal értékesebb számomra, már mint nem az aranyérmet megelőzőleg, de hogy nyilván nagyon szorosan felveszi a versenyt, mert akkor 18 évesen tapasztalatlanul bronzérmesként olyan időeredményt úszva Darnyi Tamás mögött a bronzérmet szerezve egy első olimpiámon. Utólag azt gondolom, hogy ez legalább nagyon nagy bravúrnak számított, és természetesen, hogyha az atlantai olimpia nem sikerült volna úgy, ahogy sikerült, hát akkor természetes, hogy nagyon-nagyon előkelő helyen szerepel a szívemben a barcelonai bronzérem.
Ma már tudja annak a titkát, hogy hogyan sikerült, ahogy szokták mondani, surranó pályáról nyernie?
Semmi titok nem volt benne, egész egyszerűen annyi, és semmi eltervezett dolog. Azt nagyon, nagyon merész lett volna, azt nagyon hajszál pontosan eltervezni, azért ezt be lehet vallani ennyi idő távlatából. A délutáni bioritmus az, ami meghatározta az egész éves felkészülésünket, és mi délután is este tudtunk igazából jól teljesíteni. Tehát a délelőtti úszás az mindig rizikós volt, nem csak nálam, hanem bármelyik magyar versenyzőnél abban az időben. Ez manapság egy picit azért változni látszik, és akkor még csak kétszer kellett úszni, ugye ugyanaz nap, tehát nem úgy, mint ahogy most egy vegyest ugye le kellene úszni délelőtt, természetesen ugyanaznap este is a középdöntőt, ami, ha úgy tetszik, még rizikosabb, hiszen kétszer van esély kiesni a döntőből, legalábbis lehetőség van rá, akkor nem volt lehetőség, ugyanaznap kellett leúszni mind a két távot, tehát tudta az ember, hogy néhány óra múlva már az igazi nagy döntő érkezik, de hát ahhoz be kellett jutni a legjobb nyolc közé, és ilyenkor azért nem jobban izgultunk. Ennek volt köszönhető az egyes pálya és a hetedik idő eredménnyel való döntőbe kerülés.
Az egyes pályáról lehetett látni, hogy mi zajlik belül, mondjuk a négyes vagy az ötös pályán?
Lehetett volna, de én nem akartam. Tehát én azt gondolom, hogy akkor ott, vagy addigra, Barcelona után szabadon 4 évvel később a második olimpiámon már is sok-sok éves világversenyt magam mögött hagyva, nyilván azt már megtanultam, hogy ugyan lehetett volna nézelődni, de minek 200 méter, ez nem olyan hosszú táv, olyan sok taktikai elemet itt nem lehetett volna úszás közben beemelni, mintsem azt, hogy a maximumot és a legjobb időeredményt kihozni magunkból, az pedig egészen pontosan, precízen befelé figyelve, a tempókat számolva, a falat, a fordulást, a levegővételt, a méretarányos testhossz, tehát a relatív tolóerőre, hogy mindig az fennálljon, és a többi. Tehát furcsa hangzik, hogy sok mindenre kell figyelni, de addigra a rutinból ezeket az ember a sok-sok edzés és sok-sok megtett tempó után ezeket meg tudja jegyezni, és tulajdonképpen így el is mondható utólag, hogy az atlantai döntőben való úszásom volt az egyik legtudatosabb úszásom, és nem véletlenül, hogy olyan precízen sikerült, hozzátéve, hogy én akkor a maximumot hoztam ki magamból, tehát ha láttam is volna a 4-5-ös pályát, akkor sem valószínű, hogy akár az utolsó 50-en, vagy az utolsó métereken tudtam volna jobban hajrázni, vagy még többet teljesíteni. Én a legjobb eredményemmel ugye 2 percen belül úszva tudtam akkor ezt abszolválni, és hát azért le kell szögezni, hogy nyilván annak is köszönhetem az elsőséget és az aranyérem megszerzését, hogy az ellenfelemnek pedig, aki akkor a világcsúcstartó volt, nem sikerült a finn úszónak megúszni a legjobbját. Hát ez egy ilyen 4 évről 4 évre felkészülve az olimpián, mi tudatosan arra készültünk, mi magyarok legalábbis abszolút erről voltunk híresek, hogy az olimpia mindenek fölött és 4 évente tényleg az életünk legjobbját kellett teljesíteni.
Ez egy flow érzés is volt ez az olimpiai döntő?
Annyiban igen, hogy volt egy előélete, ami arról szólt, hogy Hargitay András öntött belém lelket, még az edzőtábor időszakban pár héttel a versenyt megelőzően, tehát nem olyan sok idővel előtte, ami nagyon meghatározta az én, hogy is mondjam, hozzáállásomat az olimpiához és a szerepléshez. Rögtön pár nappal előtte Rózsa Norbinak köszönhetően még a mellúszás és az annak a vízfekvése, ami bármilyen furán hat, de ugye hát Mi annó megtanultuk Szécs Tamás mesterünktől, hogy pár nappal előtte már technikát nem vitt az ember, és nem változtat a jót bevált módszeren. Ezzel együtt kaptam olyan taktikai, technikai, rutinszerű tanácsokat még a Norbi barátomtól, aki hát aztán mindenki, ugye egy nappal előtte olimpiai bajnoktársam lett, és ez nagyon nagy motivációt és erőt adott nekem, úgyhogy így együtt ez indította el azt az ést, ami arról szólt, hogy én az úszás közben is éreztem ezt a nagyon precíz, folyamatos, tudatos odafigyelést. Tehát az már tényleg egy tudatos versenyzés volt. És hát az utána való szakasz, hogy ami szerintem még ahhoz tartozott, amit ön kérdezett, az körülbelül azért 6 hónapig eltartott, az már az eufória érzése volt, ami ennek az egész folyamatnak szerintem egy ilyen érzelmi szintet adott, és egy folyamatosan magas szinten tartott.
Hogyan kezelte edzője Szécsi Tamás híresen kemény módszereit a pályafutás alatt?
Megmondom őszintén, mostanában is nagyon sokat beszélnek ezekről a módszerekről, és mindenki arról beszél, hogy milyen kemény volt, és hogy milyen fizikai atrocitások voltak esetleg, vagy milyen eszközöket használt. De megmondom őszintén, egy visszagondolva, hogy a fizikai fájdalom az inkább az edzésen jelentkezett, és ha el is tűrtünk tőle bármilyen más nemű fizikai fájdalmat, az sokkal kisebb volt, mint az edzéseken átélt fizikai fájdalom, amit az úszás és maga az oxigénhiány okozott. Nálam én azt gondolom, hogy a lelki része volt nehezebb. Tehát én azt gondolom, hogy tudatos vagy tudatalatti, de inkább ilyen lelki terrorként lehetett ezt megélni, a szó szoros és a szó nemes értelmében. Azért mondom ezt, mert azért megint csak utólag visszaelemezve több évtizedre, itt azért borzasztóan kellett hatni az érzelmünkre és a lelkünkre, hogy egyrészt mi el tudjuk viselni ezeket a fizikai fájdalmakat, amit az edzés adott, illetve a verseny adta stressz helyzetet, és felül tudjunk emelkedni, és át tudjunk lépni azon a bizonyos küszöbön és a saját árnyékunkon. És ez szerintem inkább lelkileg terhelt meg minket, és ha ezt lehet terrornak nevezni, ami a hétköznapi értelemben persze teljesen mást jelent egy hétköznapi helyzetben, itt az edzéseken neki abszolút el kellett nyernie a mi bizalmunkat, és tulajdonképpen le kellett gyűrnie az egónkat, azért, hogy ő vehesse át az irányítást, és ő mondhassa meg, hogy mi meddig és mennyit bírunk elviselni az edzéseken, és ő ebben volt igazán tehetséges. Sokan kérdezték, hogy mi volt az ő nála kulcs, vagy mi volt az ő tehetségfaktora. Szerintem ez, hogy egyénre leszabva nagyon pontosan tudta mindenkinek külön-külön, hogy meddig lehet elmenni, és mit bír. És nyilván ehhez képest volt valakivel relatíva sokkal, ha úgy tetszik, keményebb, ha úgy tetszik, szigorúbb, és hát voltak olyan versenyzők, akikkel nem volt olyan szigorú, mert ahogy ő magyarázta, hiába lett volna szigorúbb, érezte, hogy hol vannak a határok, és valakinél nem lehetett ezt tovább feszíteni a húrt, és be kellett látni, hogy bizonyos eredmények el fognak maradni, mert az illető nem biztos, hogy képes átlépni azokat a határokat. Mint ahogy például nálam is el kellett fogadnia, hogy a 200 vegyes mellett, ugye ő hagyományosan szeretett volna engem felkészíteni Szabó Joyce, Darnyi Tamás után a 400 méteres vegyes úszásra is, hát ez nem sikerült, tehát ez be kellett látnia, hogy nálam, az én lelkem, vagy az én habitusom azt nem viselte el azt a fajta edzésmunkát és azt a fajta versenystressz helyzetet, amit a 400 vegyes okozott.
Ez a pályafutás így volt kerek? Illetve úgy is kérdezhetem, hogy milyen esetben és milyen szintig okozhat örömöt az úszás?
Ó, hát utólag azt mondom, hogy nem egy kerek volt, hanem többszörösen is körbejártam én a földet ezzel az érzéssel, úgyhogy ez mindent megadott. Az igazi boldogság, tehát a gyermeki boldogság, én azt gondolom, hogy körülbelül 13 éves korig tartott, amikor még rutinból akár fogadásból leúztam újra az edzéseket, mert még annyira nem voltak számomra megterhelőek. Nyilván eljött az a korosztály, vagy eljött az a kor, és azok a korosztályos megmérettetések 14 év fölött, amikor már ez sokkal nehezebb volt. Én szerintem a legnagyobb áldozatot az valahol 14 és 17 év között kellett adni magunkból, a legtöbb lemondást, az ifjúkori barátokkal való kapcsolattartást, lemondást, egyebet, és az volt az igazi munka dandárja, és szerintem 17-18 év fölött pedig már egy érett, komoly, bármilyen furán hangzik, az életben nyilván még gyerekek voltunk, de bizony az úszodában, az úszóversenyeken egy nagyon komoly érett, felnőtt, intelligens sportolóval volt dolga az edzőnek, bárki is legyen az edző, és ott már az edzőnek is fel kellett kötni a gatyát, hogy egy 17 év fölötti, már felnőtt korosztályba tartozó, már felnőtt időeredményekkel rendelkező, világszinten felnőtt eredményekkel rendelkező versenyzővel hogyan kell foglalkozni.
Cene Attilát hallották. Már a véget ért a vegyes úszás. Farkas Dávid kollégám nevében is úszó sikerekben gazdag 2025-ös esztendőt kívánok. A szerkesztőt Kalapos Mihályt hallották.